Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Tedd próbára a bátorságod. 5 rendkívüli kalandpark az országban. Néha ki kell lépnünk a komfortzónánkból, ám jó, ha ezt izgalmas, mégis biztonságos körülmények között tehetjük. A kalandparkok néha egyenesen extrém világában úgy érezhetjük magunkat akcióhősöknek, hogy közben mindvégig veszélytelenül szórakozhatunk. Az ország minden táján működnek olyan kalandparkok, amelyek képesek kicsit kizökkenteni a megszokottból, és olyan élményekkel feltölteni, amelyeket még évek múlva is lelkesen emlegetünk. A következő 5 parkban viszont a klasszikus kalandok mellett valami egészen különlegest is találunk. A Balatontól északra, Ajka közelében, Kislődön található, a 30 hektáros területen fekvő kalandpark, amely a Bakony legendás betyárjáról, Sobrióskáról kapta a nevét. A park kínálata rendkívül sokszínű. Van itt szinte minden, az erdei erőpróbáktól a kvadig, a vízi akadálypályáktól az állatsimogatóig, az extrém drótkötélpályáktól a bobig, a gokártig és a jetskiig. A drótkötél pályán akár 80 km/órás sebességgel is szágulhatunk, 1 km hosszan, sőt, akár éjjeli lecsúszásra is vállalkozhatunk. Aki pedig különleges kiképzésen szeretne részt venni, az FBI akadémiára is beiratkozhat egy kalandos gyors talpaló erejéig. A Legek parkja, Zemplén kalandpark, Sátoraljaújhely. A lenyűgöző környezetben fekvő kalandpark nem véletlenül lett az ország legismertebb adrenalin turbózó létesítménye, hiszen számos különlegességgel büszkélkedhet. Itt található Közép-Kelet-Európa leghosszabb, 2275 méter hosszú, egész évben látogatható bob pályája. Ha kipróbáltad, utazz fel a magashegyi kilátóig az ország leghosszabb libegőjén, amelynek menetideje oda-vissza 50 perc. A Szárhegy és a Magashegy közötti átcsúszó pályán akár 80-nal is szágulhatsz, és kamerát is kölcsönözhetsz az élmény megörökítéséhez. Fizikai erődet a több nehézségi fokozatú kalandpályákon teheted próbára, míg a sebességet a bob pályán is élvezheted. A Mátra déli lejtőjén Mátrafüred és Mátraháza között terül el az ország legmagasabban fekvő kalandparkja, ahonnan tiszta időben a Kékestetőtől akár az Alföldig is elláthatunk. Több mint 30 féle játék várja a különböző edzettségi és erőléti állapotban érkező bátrakat. Van itt quad pálya a vezetés szerelmeseinek, függőhíd, kenopály, 360 fokos átforduló hinta, kalandpark, mászófal, de a kicsik sem unatkoznak. Rájuk a Frédi Béni játszótér, a légvár és a játszóház vár. A kalandparkot és Sástót libegő köti össze, de étterem, büfé és egy 70 ágyas panzió is szolgálja az ide látogatók kényelmét. Céges csapatépítő programnak, de akár családi, baráti szórakozásnak is kiváló, ha benevezünk egy száguldásra a visegrádi Nagyvillám csárda mellől induló drótkötélpályán. Legalább 10 éves, 40 kilós és legalább 110 cm magas gyerekekkel érdemes ideérkezni, és nem árt az sem, ha a társaság tagjai közül senki nem küzd tériszonnyal. A vállalkozó kedvűeket cserébe fantasztikus suhanás várja a lombkoronák fölött. A pálya egy szakaszáról egészen egyedülálló a panoráma. A visegrádi fellegvár, a Dunakanyar, a Börzsöny és a Pilis hegyei tárulnak a szemünk elé. A kenopály bejáratától néhány lépése pedig vár a kalandpark, ahol két szinten 40 játékelemmel fejleszthetjük a mozgás koordinációnkat, és tehetjük próbára az erőnlétünket és a bátorságunkat. A szemegyönyörködtető mecseki környezetben található Magyarország egyik legnagyobb és legváltozatosabb erdei kalandparkja, a Mecsextrém Park, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak izgalmas szórakozást. Erdei bob, alpesi kötélpálya, mászófal, íjászat, lőszimulátor, gokartpálya várja a bátor látogatókat, de nyáron akár az emberi mosógépet, a spinfist is kipróbálhatod, ha egészen különleges, más kalandparkokban nem található élményre vágysz. A 25 kocsiból álló erdei bob pálya is párját ritkítja Európában. A 8 méter magas és 6 különböző nehézségű útvonallal felszerelt mászófal a kezdő és a haladó falmászók számára is kiváló. a kicsiket pedig 100 négyzetméteres játszóházban és 40 méter hosszúságú játszóvárral szórakoztatják. A park jelentős része akadálymentes, így a játékok egy részét a mozgáskorlátozottsággal élők is élvezhetik. Aki pedig az adrenalin löket után nyugodtabb kikapcsolódásra vágyik, az a 4,5 kilométer hosszú mókustanösvényen ismerheti meg a helyi élővilágot és az erdészek munkáját.
Fesztivál.
12 helyszínen csaknem 40 programot kínál a 38. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, amelyet március 10-e és 25-e között rendeznek meg. Barta Dóra, a főszervező, Hírös Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója felidézte: a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál hosszú múltra visszatekintő rendezvénysorozat, amelyet 1986 óta minden évben kiemelkedő programokkal rendeznek meg közösen a város kulturális intézményei. Az összművészeti fesztivál a hagyományokra építve gyűjti össze a helyi művészeti és kulturális értékeket, a legnívósabb programokat hozva el a közönség számára, tette hozzá. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál kínálatát a hagyományosnak mondható 32. Bohém Ragtime és Jazz Fesztivál és a 14. Szín, Tár évről évre megújuló programsorozata is gazdagítja, sorolta a szervező. A hagyományt követve a fesztivál idén is a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertjével kezdődik március 10-én. A hangverseny műsorán Ligeti György, Bartók Béla és Nyikolaj Rimszkij-Korszakov művei szerepelnek, a zenei eseményt megelőzően Magyar Örökség áthatások címmel nyílik meg a Kecskeméti Képzőművészek Közössége és a Műhely Művészeti Egyesület közös kiállítása. A tárlat Madách Imre születésének 200. Csontvári Kosztka Tivadar 170. és Ligeti György születésének 100. évfordulója jegyében zajlik. A kiállítás áttekintést nyújt a megyében élő képző és iparművészek alkotói törekvéseiről és a magyar művészeti örökség jeles életműveinek máig érvényes üzenetéről, identitást erősítő hatásáról. A Bozsó gyűjtemény Francia nyomvonalak, magyar mesterek című kiállítása Kemény Gyula restaurátor művész magángyűjteményéből válogat. A Kecskeméti Ciroka Bábszínház családi programjai között 2-4 éves kortól ajánlott darab szerepel, a Kodzsugu Kila, a Boszorkány, egy afrikai történet bábokkal és különleges hangszerekkel, a Sárkányölő Sebestyén című darab pedig vásári marionettjáték. A nemzeti ünnep alkalmából a 8 éves kortól ajánlott János Vitéz tűzik műsorra, a Bábszínházi Világnapon pedig egy vásári bohóc játékkal készülnek a családoknak. A KL Színház vendégjátéka a 14 éves kortól ajánlott a Kis Gömböc az elmúlt évben elnyerte a Magyar Bábművészek Szövetsége külön díját. A Szóra Katénusz Játékmúzeum programjával a 100 éve született Ligeti György népdal gyűjtő tevékenységéhez kapcsolódik Elindultam Gyergyó felé című rendezvényükön egy különleges népdal és népzene gyűjtésből kaphatnak ízelítőt a látogatók. Fellép a néphagyományokat újszerűen feldolgozó együttes a Kolompos. A Nemzetközi Kerámia Stúdió Izzik a levegő, fa tűz, akkor és most címmel egy csoportos tárlattal készül a fesztiválra. A kiállításon a fatűzes égetési technika legkiválóbb hazai és külföldi képviselőinek a műhelyükben készült alkotásaiból válogattak. A 38. Kecskeméti Tavaszi Fesztivált március 25-én a Recircle új cirkusztársulat Myland című produkciója zárja.
Koncert.
Március 10-én a Koncerto Budapest Magyar Kincsek sorozatának harmadik koncertjén Héja Domonkos vezényletével három kivételes magyar zeneszerző, Lajta, Dubrovai és Dohnányi műveit kelti életre a Koncerto Budapest Szimfonikus Zenekar Balázs János Kossuth Díjas zongora művész közreműködésével. A koncert 7:30 kezdődik majd a Pesti Vigadóban.
Irodalom.
Új díjat alapított a Méhes György Nagy Elek Alapítvány, az életmű díjat évente egy Kárpát-medencei szerzőnek ítélik oda. Az 5000 euróval, azaz csaknem 2 millió forinttal járó Méhes György életmű díjat az író születésnapjához, május 14-éhez igazítva adják majd át. Felidézték, hogy a Kossuth díjas Méhes György örököseinek támogatásával az Erdélyi Magyar Írók Ligája már 2002 óta kiosztott 2 díjat. A 3000 euróval, mint egy 1,2 millió forinttal járó Méhes György díjjal egy kiemelkedő szép irodalmi alkotást és vagy az erdélyi magyar irodalomért tett szolgálatot ismerték el. Az 1000 eurós, azaz csak nem 400 ezer forintos Méhes György debüt díjjal pedig a legtehetségesebbnek ítélt első kötetes erdélyi magyar szerzőt jutalmazták.
A díjakat idéntől a Méhes György Nagyelek Alapítvány kezeli, továbbra is együttműködve az Erdélyi Magyar Írók Ligájával, egyúttal bővítve az együttműködő partnerek számát. A díjak odaítéléséről májusig az alapítvány kuratóriuma dönt a Magyar Írószövetség és az Erdélyi Magyar Írók Ligája ajánlása alapján. A 2023-as díjátadógálát május 13-án Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezik.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Alternatív tények, a tudás ellenségei. Ezzel a címmel jelent meg Åsa Wigforss filozófus, a Stockholmi Egyetem professzorának könyve, amelyben ezt írja. Nem csoda, hogy az ember tehetetlennek érzi magát az ellentmondó hangok zűrzavarában, elveszíti hitét az értelemben és az igazság megtalálásának lehetőségében, és az igazságon túli világ apostolai persze pont ezt akarják. Igenis, szembe lehet szállni a koholmányokkal, az alaptalan kijelentésekkel, le lehet leplezni a hazugságot és a ködösítést, rá lehet találni a megalapozott és kristálytiszta tényekre. A tudást sok támadás érte a történelem folyamán, de mindig győzedelmeskedett. Végtére is az ember racionális állat, ahogy Arisztotelész mondta. A szerző szerint egyébként ma sokkal több téves nézetünk van a világról, mint az internet kora előtt volt. Hogy mi mindennel foglalkozik ez a kötet, és milyen kiózanító összefüggésekre világít rá, arról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk. Hogy mennyire korszerű és gyakorlatias mindaz, amit olvasunk, erről kérdezem először.
Én azt gondolom, egyrészt, hogy nagyon-nagyon korszerű, tehát hogy egy olyan kérdéshez nyúlt hozzá itt a szerzőnő, ami tényleg a hétköznapi valóságunk tulajdonképpen. Ugye eleve már az alternatív tény kifejezés is nagyon mai. Azt mondjuk fontos megjegyezni, hogy ez a könyv még a Trump érában íródott. Egyrészt azért, mert nagyon sok példát hoz az amerikai politikai életből, illetve Trump elnökségéből a mondani valója alátámasztására. Másrészt pedig azért, mert maga az alternatív tények kifejezés is Trumphoz köthető, ugyanis az egykori sajtótitkára Sean Spicer azt állította, hogy még soha nem gyűlt össze olyan népes tömeg Washingtonban az elnök beiktatása, mint 2017. január 20-án Trumpén. A bizonyítékok azonban ezt nem támasztották alá, és amikor kipattant a botrány körül az állítás körül, akkor Trump volt tanácsadója Kellyanne Conway, azt találta mondani a sajtóban, hogy Spicer csupán alternatív tényeket közölt, és ez az állítás bosszantotta fel annyira az írónőt, hogy úgy érezte, hogy meg kell írni ezt a könyvet, mert eljött az ideje annak, hogy egy filozófus is megszólaljon ebben a témában. A másik dolog pedig, amiért nagyon-nagyon korszerűnek érzem, hogy ugye abból indul ki, hogy mindig voltak olyan emberek, akik megkérdőjelezték a fennálló világrendet, vagy hát a világ dolgaira vonatkozó magyarázatokat, legyenek ezek összeesküvés elmélet hívők, vagy csak sima kétkedők, viszont mára odáig fajult a helyzet, hogy mintha nem is ugyanabban a valóságban élnénk, vagy legalábbis nem ugyanarról a valóságról beszélnénk. Szinte teljesen ellehetetlenedett a kommunikáció az emberek között, és ez a jelenség így világszinten megfigyelhető, bár nyilván ő ugye legjobban az amerikai és a svéd közéletet ismeri, úgyhogy a példák zömét onnan hozza, de néha tesz kisebb európai kitekintéseket, meg hát nem egy nagy ördöngösség nagyon sok vonatkozásban a magyar viszonyokra is ráismerni, amikor ő erről mesél. És egyébként ez az oka annak is, hogy amikor ez a könyv megjelent Svédországban, először 2017-ben, ott is elég nagy hatása volt, tehát az emberek felkapták rá a fejüket. Ami pedig a gyakorlatiasságát illeti, én kifejezett erényének érzem ennek a kötetnek, hogy nem csak elvontan és általánosságban beszél ezekről a problémákról, tehát nem csak azt vázolja fel, hogy mi a jelenlegi helyzet, és hogy mik a nehézségek, hanem próbál tényleg praktikus tanácsokat adni arra, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat. És ugye a legeslegutolsó rész a könyvben, pár oldal, nem tudom pontosan mennyi, az arról szól, hogy pontokba szedve felsorolja, hogy mi az, amit tehetünk. Harcoljunk a tudás ellenségeivel, ugye, ahogy arra a kötetnek az alcíme is utal. Egyrészt, mint magánemberek, és azt hiszem, hogy ez szólítja meg a legszélesebb közönséget, mert hát nyilván ezek valamennyiünknek hasznos tanácsok lehetnek, és megszívlelendőek. Másrészt pedig, mint újságíró, mit tehet valaki ez ügyben? Hát nyilván a sajtó munkatársainak óriási felelőssége van az információ terjesztésben. Harmadrészt pedig, mint tudós, és hát ugye a tudósok azért sarkallatos pontjai ennek a tudás ellenségei ellen való küzdelemnek, mert hát az oktatás révén ők juttathatják el a tudást az emberekhez. Én szerintem ezek jól használható tanácsok.
Nem is olyan bonyolult tanácsok, amire ő jut, hogy a kritikai gondolkodás lenne a megoldás, de hogy azért az biztos, hogy gondolkodni macerás dolog. És ugye erre elég sok célzást is tesz, amikor végigveszi, hogy miért is tartunk ott, ahol tartunk.
Igen, tehát gondolkodni mindenféleképpen macerás, és ezért is jó, hogy ennyire konkrétak ezek a példák, kiemelek néhányat, hogy érzékelhető legyen, hogy mire gondolunk. Tehát ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk effektíven kommunikálni dolgokról, tudnunk kell például érvelni. Képesnek kell lennünk arra, hogy értékeljük egy érvnek az érvényességét. Ismernünk kell a forráskritikát, tehát tudnunk kell, hogy milyen forrásokból merítjük az ismereteinket, mely források megbízhatóak, melyek nem azok, kinek hihetünk, kinek nem hihetünk. Meg kell bíznunk a szakértőkben és a szakértelemben, illetve hogy mindig mindennek járjunk utána, megbízható forrásból természetesen, illetve hát ugye látjuk, hogy a közösségi médiában is jelen vannak már ezek a törekvések, hogy egy-egy bejegyzésnek az igazság valóság tartalmát vizsgálják, és amennyiben kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatban, akkor azt jelzik a felhasználónak. Tehát azért azt hiszem, hogy ez annyira gyakorlatilag és annyira egyszerűen megfogalmazott dolog, hogy mindenképpen támpontot jelenthet az embernek, hogy el tudjon igazodni az őt körülvevő komplex valóságban.
Hogyha az ember csak egy kicsit a tévére gondol, vagy az internetre, vagy egyáltalán a hétköznapi életre, hogy hogyan vitatkozunk, és mennyire tudjuk alátámasztani vita közben a mondandónkat, és mennyi benne a személyeskedés egyébként, szóval egészen szépen megjelenik az, amit ő itt leírt, hogy miket kellene félretenni, nem?
Ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és az embereknek az egyik legfontosabb hiányossága az, hogy nincs megfelelő vitakultúrájuk, tehát hogy már a kommunikáció is ellehetetlenedik a két oldal között, és képtelenek ütköztetni a véleményüket. És ő azt mondja, ezt nagyon szépen le is vezeti, hogy azért egy kis alapvető logika soha senkinek nem árt, és mindenkinek tisztába kell lennie azzal, hogy hogyan kell érvelnie, és hogy hogyan kell egy érv érvényességét ellenőriznie, vagy értékelnie szakszóval, és hogy hogyan kerülje el az olyan érvelési csapdákat, mint például a személyeskedés, amit te említettél az előbb, hogy amikor én valakivel vitatkozom, akkor nekem nem az ő személyét kell támadnom, hanem az állításait. És hogy ezt nagyon sokan nem tudják. És ugye nem csak a személyeskedés az egyetlen ilyen érvelési hiba, többet is felsorol a szerző, egyébként a teljességigénye nélkül, mert rengeteg van, én annak idején utána néztem, ő csak néhány példát említ, de ilyen mondjuk a szalmabáb érvelés, ami azt akarja, hogy nem az ellenfelem álláspontját támadom, hanem annak egy eltorzított változatát. Tehát szándékosan félreértelmezem, méghozzá nyilván negatív irányba értelmezem félre, vagy mondjuk a hamis dilemma, amikor nincs valós ellentmondás a két alternatíva között, a téves analógia, vagy a hamis egyensúly. Tehát ezeket mind meg kellene tanulnunk egyrészt felismerni, másrészt pedig elkerülni, mert hogy pontosan ez lehetetleníti el és visz is zsákutcába a kommunikációt.
Amikor becsuktam a könyvet, azon gondolkodtam, hogy valójában ebben mennyi a pszichológia, szóval hogy megtudjuk-e, hogy jutottunk idáig. Számodra kikristályosodott, hogy miért viselkedünk így?
Szerintem nagyon sok ebben a pszichológia, nekem az egyik kedvenc fejezetem a kognitív torzítások volt, ami a politika előtt van, tehát a tudás belső ellenségeinél veszi sorra ezeket. Hát egyrészt hiszékenyek vagyunk ugye nyilván, másrészt ugye a csoporthoz tartozás igény, ami ugye akár politikai pártokra is értelmezhető szintén oda vezet, hogy jobban elhisszük a saját táborunk állításait, mint a másikét. Itt nagyon érdekes kísérletek is voltak. Másrészt az, hogy nehezen fogadjuk el, ugye rezisztensek vagyunk a tudásra, nehezen fogadjuk el a valóságot, inkább kitalálunk egy összeesküvés elméletet, hogy legyen egy alternatív magyarázatunk ugyanarra. Ezt is nagyon jól levezeti. Kiragadnak egy apró kis momentumot, és azt óriásira felfújják. És ugye az egész egy rendszerben működik, tehát ahhoz, hogy fent tudják tartani magát az összeesküvés elméletet, mindig újabb és újabb részletekkel kell gazdagítani. Tehát az összeesküvés a szükségszerűen a végén iszonyúan terebélyes lesz, és a legvalószerűtlenebb dolgokat építik már bele azért, hogy ne omoljon össze ez az építmény. És hogyha valaki megpróbálja ezt megcáfolni, akkor a cáfolatot is az összeesküvés részének tudják be. Tehát az egész olyan, mint egy öngerjesztő folyamat, vagy egy ördögi körömből nem lehet kitörni, és egyszerűen képtelenség meggyőzni az embert arról, hogy ez így nem stimmel, nem felel meg a valóságnak, nem igaz.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Ósza Vigfors filozófus könyvéről, Alternatív tények, a tudás ellenségei, ez a címe, és ezt a ma igazán nélkülözhetetlen könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.